Felolvasom az alapigét, és azután engedjük a gyerekeket a gyülekezeti házban. Bizonyságtételem alapigéről a zsidókhoz írt levél 11. részének a 27. versét olvasom. Hit által hagyta el Egyiptomot, Mózes, nem félt a király haragjától, hanem álhatatos volt, mint aki látja a láthatatlant. Amen. Menjetek akkor ennyi nékem. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim, a zsidókhoz írt levélnek az írója, a levele a mi beosztásunk szerinti 11. részében az Istenben való hitnek és bizalomnak a csodájáról ír, és ezt a csodát, ami akkor történik meg, amikor az ember teljes bizalommal ráhagyatkozik teremtő, gondviselő és megváltó Istenére, azokkal a példákkal támasztja alá, amelyeket felsorol itt, és ezért nevezik ezt a részét a Szentírásnak, a hit hőseinek, vagy a hit példaképeinek, hiszen itt olyan emberekről ír, időrendben haladva a Szentíró, akik az emberi történelemben Istenre figyelve, ő rábízza az életüket, benne bízza minden tekintetben, megtapasztalták, hogy milyen jó így élni, és megtapasztalták azt, hogy Isten időről időre, rendszeresen, tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy folyamatosan csodát tesz az ő megváltott gyermekeivel, folyamatosan, csodálatosan kormányozza a világot, benne az emberiséget, és minden egyes ember életében újra és újra csodákat tesz, amelyek boldogsággal töltik el, és amelyek igazolják is, hogy érdemes Istenben bízni, hiszen bármit gondolnak is az emberek, bármit terveznek is, bárhogyan igyekeznek is a világtörténelem szekerét irányítani, kormányozni, mégis mindig kiderül, hogy Isten kezében van az a bizonyos kormányrúd, és az történik, amit ő akar. A Szentíró a bibliai történetekből azoknak az embereknek a példáját, soroljait ebben a helyzetben, akik nehéz helyzetekben, akik döntési helyzetekben, akik a rájuk bízottaknak az érdekében is Istenben bíztak, ő benne hittek, és tőle várták azt, hogy megmutassa az utat, hogy megmutassa a csodáit, és megmutassa azt, hogy célhoz vezeti az övéit. Ez az a hit, amiről ír a Szentíró, amelyről a Biblia is tudja, sőt, sokszor meg is írják a Szentírók, ami miatt gúnyolják minden időben, minden korszakban, minden nemzedékben Isten gyermekeit, gúnyolják azok, akik nem hisznek Istenben, akik szemben állnak ő vele, és akik nem tudják elviselni azt, hogy vannak, akik viszont Istenre bízzák az életüket. A Bibliából egészen világos, hogy mindig is gúnyolták a hív embereket, és az is, hogy nem szűnik meg ez a szembenállás, ez az ellentét, és hogy mindig is, amíg az emberiség itt a Földön éli az életét, meg lesz ez a különbség a hívők és a nem hívők között, ami sok mindenben megnyilvánul. Az egyik ezek közül az, hogy a nem hívők gúnyolják azokat, akik Istenre bízzák az életüket. Ebben a tudatban olvassuk mi is a Szentírást, és ebben a megtapasztalásban éljük mi magunk is az életünket és a keresztény hitünket, hiszen mi magunk is tapasztaljuk azt, hogy vannak, akik nem tudják megállni, és mégiscsak, és újra csak, és mindig bármit is fogalmaznak meg az emberi törvények a türelemről, a toleranciáról, a vallásszabadságról, a lelkiismereti szabadságról, mégis mindig gúnyolják azokat, akik bíznak Istenben, és rábízzák az életüket. A hívők pedig, ahogyan az előbb is mondtuk már, mindig abban a szilárd meggyőződésben élik az életüket, hogy
Isten irányítja azt, az életüket, a közösségeknek az életét, az emberiségnek a történelmét is, és tudják azt is, amit olvastunk az ószövetségi történetben is, hogy Isten különbséget tesz az emberek között, amit ma sok tekintetben igyekeznek negligálni, eltörölni, vagy bagatelizálni, lekicsinyíteni, mármint az, hogy ember és ember között különbség van, azt a Szentírás világosan megállapítja és hirdeti, hogy Isten is különbséget tesz az ember között, az ember és ember között, de ebben benne van éppen az, amiről az előbb beszéltünk vezetésképpen, hogy az ember maga tesz különbséget ember és ember között akkor is, amikor kigúnyolja azokat, akik Istenben bíznak. A Szentírás azonban mégis tud arról és hirdeti azt, hogy Isten lehetőséget ad a különbségeknek, mármint a legnagyobb különbségnek az eltörlésére, mégpedig az Úr Jézus Krisztusban, mert akik hisznek Krisztusban, azok között már nem marad igazi, lényeges, elválasztó különbség, embert az embertől, embert Istentől elválasztó különbség, hanem egyek vagyunk az Úr Jézus Krisztusban. A különbség azonban a hívő és a nem hívő között mindvégig fennáll, és ennek egy nagyon szemléletes története a választott népnek az Egyiptomból történt kiszabadulása, és annak az előzményei is a 10 csapásnak a története, amivel az imént az Ószövetség részletet hallottuk, ahol 9 csapás már megtörtént, és a 10. csapást jelenti be Isten Mózesnek, Mózes pedig a fáraónak. Az imént még itt voltak közöttünk a korábbi hittanosaink, akik hallották ezt az ószövetségi történetet, de nem volt ez nekik újdonság, hiszen a hittan könyvekben, a hittan tananyagban is szerepel ez a történet, hiszen az Egyiptomból való szabadulás, a Páska bárának a története, az megkerülhetetlen, egyszerűen nem maradhat ki a bibliai tanításnak a lényegéből, éppen azért nem, mert ez a történet hirdeti és bizonyítja azt, hogy Isten az övéért milyen hatalmasan cselekszik, hogy milyen csodákra képes, és hogy nincsen ember, aki ellenállhatna Isten akaratának, és hogy vannak emberek, akik nem ellenállni akarnak Isten akaratának, hanem akik beleállnak az ő tervébe, az ő ügyébe, és ezért megtapasztalják Istennek a segítségét, és a szabadítását, és a csodatételeit, amelyeket az ő érdekükben tett. Hallották tehát a gyerekek is, és bár a 10. csapásban pusztításról, sőt halálról van szó, mégis nagyon fontos, hogy mindannyian gondoljunk erre, hogy a Szentírás, ahogy sokszor hangsúlyozzuk, az életnek az üzenete, az élet üzenete pedig éppen azért lehet olyan nagyon fontos, mert hiszen rámutat a halálra, rámutat a kárhozatra, rámutat a pusztulásra, és éppen arról szól a Szentírás, hogy bennünket, mindannyiunkat, akik halljuk, akik olvassuk, akiknek elmondják az evangéliumot, vágyunk arra, hogy a halálból az életre juthassunk. Mert a különbség, ami ember és ember között van, végül is oda vezet, ahogyan Jézus is elmondja a keskeny és a széles útnak a példázatában, hogy vannak, akik az életre jutnak, akik Istenben bíznak, akik őrá bízták az életüket, akik benne hittek, akik Jézus megváltó halált elfogadták, és akik nem így tesznek, és akik nem hisznek ő benne, ők pedig a széles úton, a halálba és a kárhozatba jutnak. Szeretett testvéreim, a Szentíró tehát a Isten hitről, Isten való bizodalomról, ahogyan mi mondjuk is, ezt az apostol is így ír, mindjárt említem, hogy itt korábban az egyik versben a keresztény hitről beszél, hiszen az előző versben, amit nem olvastam fel az alapigeként, Mózesről is ezt írja a Szentíró, nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, holott időrendben akkor még távol volt Jézusnak a földre jövetele, a csodálatos megszületése, aztán a szenvedés és a kereszthalála, de a Szentíró például Pál apostol is valószínűleg ő írt ezt a levelet, mindig is így látta az emberiség történetét, az üdv történetet, hogy minden az Úr Jézus Krisztusra nézve történt, már akkor is, sok idővel azelőtt a világ kezdetétől, hogy ő eljött volna testbe ebbe a földre, és azután is minden Krisztusra történik, hogy ő már nincsen itt testlege földön, hanem a mennyben van. Ezért tehát nem anakronizmus, nem időtévesztés az, amit Mózesről ír az apostol, hanem annak a hitnek, a meggyőződésnek a megvallása, hogy Isten Jézus Krisztusban bocsát meg az embernek, és egyedül Jézus az, aki által az ember, minden ember, aki ő benne hisz, az atyához, és az üdvösségre, és a mennyországba juthat. Ez a hit, amiről ír a Szentíró, ahogyan a bevezetésében ennek a fejezetet megfogalmazza, a remélt dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés, és ennek az alátámasztására is hozza fel Mózes életét, sőt Mózes küldetését, feladatát például, és a hallott történetben az Ószövetségből éppen azt a részletet hallhattuk az imént, ami leginkább bizonyította azt, hogy Mózes, aki az égő csipkebokornál meghallotta és elfogadta a küldetését Istentől a nép kivezetésére, megszabadítására Egyiptomból, a kezdetektől mindvégig hitte és remélte azt, bízott abban, hogy Isten ezt az ígéretét megtartja, és bármilyen kicsi hitűek voltak maguk a zsidó népnek a tagjai Egyiptomban. Bármilyen is kemény volt a fáraó, és bármilyen is hajthatatlannak bizonyult a csapások sorozata ellenére is, és bármennyire is messzire tűnt, vagy lehetetlennek is tűnt az, hogy a zsidók kiszabaduljanak a rabszolgasságból, és elhagyhassák Egyiptomot, mégis Mózes mindvégig hitt Isten ígéretének, bízott ő benne, bízott abban, hogy meg tudja tenni bármilyen csodák árán is azt, hogy a fáraó el fogja engedni a választott népet Egyiptomból, ők pedig hátrahagyhatják a sanyargatásnak és a rabszolga sorsnak az évszázadait. Ebben emelkedett Mózes a kortársai fölé is, mind az ellenfelé, vagy az ellenségei fölé, de mind a saját népének a közössége és tagjai fölé is, akik csüggettek, akik lemondtak a szabadulásról, mint pedig az ellenfelek, akik azt remélték a fáról az élükön, hogy megtörik a választott népnek a szabadulási szándékát, hogy vissza tudják tartani, hogy továbbra is bele tudják kényszeríteni őket a rabszolgaságban. Mózesről volt az, és ezért is szerepel a hit hősének a sorozatában, aki minden akadály, minden nehézség, sőt, minden lehetetlen körülmény ellenére is mindvégig bízott abban, hogy Isten megtartja az ígéretét, és már akkor látta a szabadulásnak, Egyiptom elhagyásának a csodáját, amikor a többiek ezt nemhogy nem látták, de nem ismertek erre, talán még gondolni sem, hogy bekövetkezhet ez az esemény. Ez az első tehát, amit a keresztény hitről, ahogy az előbb mondtuk, ebből a bizonyságtételből megérthetünk, és amire újra és újra szükségünk is van. Mert én azt gondolom, hogy nagyon sokszor úgy bizonyítjuk a saját hitünket és bizodalmunkat Istenben, hogy visszatekintünk az elmúlt időkre. Talán éppen a bibliai történetekre, vagy éppen akár a magyarság történetében, vagy az emberiség történetében már látjuk azokat a fordulópontokat, amelyekre nincs más magyarázat, mint hogy Isten csodát tett. Látjuk és emlékezünk, és mi is számon tartjuk, felsoroljuk azokat az eseményeket, amik egyértelműen bizonyítják, hogy Isten beleavatkozott az emberiség sorsába, a világ menetébe, és nem mindig jutunk el oda, hogy előre tekintve, hogy a saját életünkre gondol, vagy a mi közösségünk életre gondolva, és azt mondanánk, hogy ezután is csodát fog majd tenni Isten. Nem mindig jutunk el oda, hogy azt mondhatnánk magunkról, hogy mi is látjuk azt, ami hihetetlen, ami lehetetlennek tűnik, ami nem következik semmiből, amit látunk magunk körül, az eseményekből, a lehetőségekből, gazdasági, politikai, társadalmi folyamatokból. Ez az ige, a mai igék, mind a kettő arra biztattak bennünket is, hogy ne elégedjük meg azzal, hogy régen mi történt, hogy a hit hőseinek az életében mi történt, vagy az előttünk járt nemzedékek életében milyen csodák történtek, hanem higgyük azt, és bízzunk abban, hogy a mi életünkben is, és az utána következőkében is ugyanilyen, illetve hát olyan csodák fognak történni, amikre szükség van ahhoz, hogy Isten az emberiség életét úgy kormányozza, ahogyan ő akarja, és hogy mindig is legyenek olyanok, akiket elhív a szabadulásra, és akikkel meg is történik az ő szabadítása. Ezért tehát bennünket nem csak a múltra nézve biztat, hanem a jelenre és a jövendőre nézve is biztat, Istennek igéje, bízzunk abban, hogy ő velünk is, a mi életünkben is, a ránk bizottakkal is csodát fog tenni, kész a csodatételre ezután is. És másodszor pedig azt érhetjük meg ezekből a bizonyságtételekből, hogy ahhoz, hogy az ember csodát tapasztaljon, szükség van Isten kijelentésének az elfogadására. Mert ha nem fogadja el Isten tanítását, ígéretét, biztatását, akkor is megtapasztalhatja ugyan a csodatételeket, de akkor nem fogja érteni, hogy mi miért történik. Nem fogja meglátni, hogy abban hogyan rejtőzik Istennek a jósága, a szeretet és a szabadító akaratát hogyan valósítja meg. A fáraó az egyik legkiemelkedőbb példája a Szentírásban is annak, hogy milyen az, amikor valaki szemben áll az Úristennel. Milyen az, amikor valaki nem akar ráhallgatni. Mindent elutasít, ami Istentől jön, és ragaszkodik a saját terveihez, a saját akaratához, ugyan sokszor mondtuk az ember a saját dicsőségéhez, hogy az történjen, amit én akarok, ahogyan én akarom, és mindenki más is azt csinálja, azt tegye, úgy éljen, ahogyan én akarom. A fáraó és a népe azon az oldalon állt, akik megtapasztalták ugyan a saját bőrükön Isten csodatételeit, de hogyan is tudták volna megmagyarázni, hogyan is tudták volna elgondolni, hogy mindez miért történik, amikor a csapások őket érték, a szenvedések őket érték, és nem látták az értelmét, nem látták a célját ennek a szenvedésnek, hiszen nem értük történtek azok a csodák, hanem a zsidó népért, a választott népért történtek azok a csodák. És ezért figyelmeztet bennünket is a Szentírás bizonyságtétele, hogy ezért jó Isten kijelentését várni, kérni, meghallani, elfogadni, mert ha ez megtörténik, hogy elhisszük, elfogadjuk, akkor fogjuk meglátni és megérteni az általa tett, bekövetkező csodáknak a lényegét, az értelmét és a célját. És én azt hiszem, hogy itt mindannyian magunkba és a saját életünkbe tekinthetünk, az elmúlt időre, az eddigi életünkre, és mindannyian találunk olyan történéseket, olyan fordulópontokat, amikor nem értettük, hogy mi miért történik. Hogy miért engedi, vagy miért teszi meg ezt Isten, vagy miért viselkednek úgy a többiek, vagy miért nem az, ahogyan mi elgondoltuk. És amikor ilyet tapasztaltunk, és most visszagondolunk erre, akkor érdemes azt is meggondolnunk, vajon kerestük-e akkor is, meghallottuk-e akkor is, elhittük-e akkor is Isten igéjét, kijelentését, bíztunk-e akkor is ő benne, mert valószínűleg azért nem értettük az ő csodájának a lényegét, mert hogy nem fogadtuk el, amit bejelentett, amit megígért, amit a mi életünkre nézve is eltervezett, mert ragaszkodtunk mi is a saját terveinkhez, a saját gondolatainkhoz, a saját akaratunkhoz és a saját dicsőségünkhöz. Óriási figyelmeztetés a Szentírásnak ez a tanítása, hogy mindig Istenre kell figyelni, mindig elfogadni az ő ígéretét és igének a tanítását, mert akkor fogjuk megtapasztalni, meglátni, hogy az ő csodái a mi javunkat szolgálják. És ebben ma nagyon is példát kellene mutatnunk a körülöttünk élő embereknek is. Hiszen nagyon elterjedt az a vélekedés, hogy mindent az emberek irányítanak. Hogy mindent ki lehet számítani abból, azokból az ismert tényezőkből, amiknek az adatai, a statisztikája, azoknak az elemzése, az összesítése a rendelkezésünkre állnak is, olyan nagyot nem lehet tévedni, hiszen az emberi akarat irányítja a világot. Nekünk pedig ebben a közvélekedésben is szabad megélnünk, megmutatnunk, és elmondanunk is akár, hogy nem így van. Nem az ember irányítja a világot, hanem Isten irányítja, és szabad a saját életünk példáját megmutatnunk másoknak, hogy nem az történt, ami az emberi akaratokból, a körülményekből, a lehetőségekből következett volna a mi életünkben, hanem az történt, amit Isten akart, amit megígért, és amit ha kellett, akkor csodatétellel valósított meg. És harmadszor pedig ezt szeretném kiemelni a Szentírás bizonyság tételéből, Isten csodáiról, hogy tudninik nincsen meg azok nélkül ez az egész teremtett világ. Az embert újra és újra elfogja az a kísértés, hogy tudományos módszerekkel, vizsgálódásokkal rájöjjön a dolgoknak a nyitjára, hogy megfejtse a titkokat, a természeti törvényeknek a titkait, és különböző folyamatoknak a mélyen lévő okokat, okozatokat, az összefüggéseket, és megpróbálja kikövetkeztetni, hogy ha így történt, ha úgy áll, akkor mi is lesz a folytatás. A Szentírás azonban ezért is olyan nagyszerű könyv, mert arról tesz bizonyságot, hogy az történik, amit Isten akar, és hogy nélkülözhetetlen az ő akaratának a megvalósítása során, hogy az ember csodákat éljen át, csodákat tapasztaljon meg. A csodákból élünk, így lehetne ezt összefoglalva mondani. Nem hétköznapi történet az életünk, nem hétköznapi történet az egész világnak a sorsa és a lefolyása. Nem unalmas dolog, nem olyan, amire az ember legyinthetne, hogy jó, hát megy ez magától, mert nem megy magától. Istentől megy, és az ő csodatételeitől megy, és akkor is megy, hogyha az ember ellene akarna tenni, hogyha meg akarná akasztani a világ kerekét, akkor is, hogyha tönkre akarná tenni a környezetét, akkor is Isten csodatételei fenntartják, és tovább éltetik, és tovább viszik ezt a világot, és benne az emberiségnek a sorsát. És ez az, amit a Szentírás a figyelmünkbe ajánl, hogy ne is mondjunk le Isten csodáiról, ne mondjuk azt soha, hogy velünk már nem fog csodát tenni, hogy velünk már nem történhet csoda. Minden egyes napja az életünknek Istennek a csodája. Rajtunk is múlik az, hogy mennyit veszünk észre, mennyit élünk át ebből, rajtunk is múlik az, hogy mennyi mindent szalasztunk el, mennyi mindent mulasztunk el, hogy észrevehetnénk Isten értünk, velünk tett csodáiból. És az egyház népe, a kereszténység ma is, a mi gyülekezetünk is igazából így tudna a leginkább bizonyságot tenni Isten szeretetéről, Jézus Krisztus jó híréről ebben a világban, hogyha nem hallgatnánk el, hogyha nem vennénk magától értetődőnek a velünk is megtörtént csodákat, hanem ha bátran elmennénk azt mondani másoknak is. Igen, velem nagyon sok csodát, minden nap csodát tett az Úristen, és ez veled is megtörténhet, hogyha hallgatsz rá, ha figyeled őt, hogyha hiszel benne, és ha rábízod az életedet. És befejezésül még azt szeretném megismételni, ha úgy tetszik, amiről már volt szóval elkezdtük, hogy különbséget tesz az ember és ember között az Úristen. Nehéz ezt jól elmondani, nehéz ezt jól megérteni, mert az ember e tekintetben egyáltalán nem következetes. Minden ember önmagát tartja a legkülönbnek, a legfontosabbnak. Minden ember arra gondol, hogy az a legfontosabb, ami ő vele történik, hiszen egyszer és megismételhetetlen az élete, és ugyanakkor pedig egy jó ideje már megvan annak a divatja, hogy azt hirdessük, hogy nincs igazi különbség ember és ember között, ilyen részletekbeli eltérések, meg emberi szándékok nyomán kimunkált mesterséges különbségek vannak az emberek között, amelyeknek a felszámolására kell törekedni, és nagyon sokan azt hirdetik, hogy mindannyian ugyanolyanok vagyunk. Ugyanakkor pedig a Biblia egyrészt tényleg azt mondja, hogy Isten szemében minden ember Tehát nincs különbség ember és ember között. Ő adta nekünk az élet ajándékát. Hát ez önmagában olyan csoda, olyan áldás, amit soha nem tudna meghálni egyetlen ember sem igazán és méltóképpen. És az is igaz, hogy Isten minden embernek felkínálja az evangéliumban a megváltásnak a lehetőségét. És ugyanakkor pedig az is igaz, amit a mai igékben hallunk, hogy megkülönbözteti Egyiptomot a választott néptől, megkülönbözteti a pogányokat a választott néptől, megkülönbözteti az ellenségeit az őt szeretőktől, a benne hívőket a hitetlenektől, és Jézus egészen világosan beszél erről az utolsó idők eljövetelekor, jobb és bal keze felé állítja majd az embereket. Különbséget tesz. Nem mindenki állhat az egyik, vagy a másik oldalára. A Szentírásnak ezt a bizonyságtételét újra és újra alá kell húznunk magunkban is, hogy mi is így élhessünk, és mindig törekedjünk és vágyunk arra, hogy azok közé állhassunk, akik a mennybe jutnak, és így itt a Földön is azok között lehessünk, akikért történnek Istennek a csodái, és ne azok között, akik ellen történnek sokszor az ő csodái. Leginkább azért nehéz megérteni ezt, mert olyan nagyon elterjedt Isten szeretetének általános, mindent betöltő és mindent jóvátévő szeretetének a híre az emberek között, és még az Istenben nem hívők is arra hivatkoznak, hogy hogy tehetne Isten olyat, ami nem következne abból, hogyan az ember magának megmagyarázza a szeretetet. Azonban nekünk újra és újra elmagyarázza és hirdeti a Biblia Isten szeretete, kiválasztó szeretet, kiemel a mélységből, az elveszettségnek az állapotából, a halál torkából, a bűnnek a rabságából, a kározatból, kiemel. De aki nem akarja, hogy kiemelje, aki ellenkezik vele, aki nem fogadja elő, azt nem fogja kiemelni, ezért is mondtuk, az ember önmaga tesz különbséget, ember és ember között, aki nem hisz Istenben, nem fogadja elő szeretetét, nem fogadja, amit Jézusban megtett értünk, az más lesz, mint az, aki átadja az életét, aki ő benne remél, aki benne bízik, és aki akarja, vágyik arra, hogy őt kiemelje a sötétségből, a mélységből, a gonosz hatalmából, a bűnből és a kározatból. És mindez hit által történik, hiszen Mózesről is úgy tett a Szentírás, hogy nem önmagában volt különleges ember, hanem azért lehetett azzá, mert hitt Istenben, mert bízott benne, mert azt tette, amit Isten parancsolt neki. Így tudott egy egész népnek a szabadítójává válni. És ha erre nekünk szükségünk sincsen, és nem is kellene megtörténnie, mégis mi is hitáltal lehetünk azoknak a közössége tagjává, akik megtapasztaljuk, Isten értünk tett, megtartó, megszabadító, és az örökké valóságra vívői csodáit. Tapasztaljuk meg ezt minden nap. Amen.